Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható atyánk, Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy színed előtt lehetünk. A te ígéd számunkra élő valóság, gyógyító ír, bátorító szó, megvidámító üzenet. Mindenkor, minden napban megtaláljuk néha azt, amire szükségünk van, néha azt, amit feladatul bízol ránk, néha azt is, amit fájdalmas elfogadnunk, de az általad való alakulásunkhoz hozzátartozik. Bocsáss meg nekünk, atyánk, hogyha a mi előre elképzelésünkben benne van már valamiféle kép a holnapról, és erőnket megfeszítve próbáljuk átalakítani a környezetünket úgy, hogy nekünk tessék, és ráerőltetni arra a világra, amelyet néha megzabolázni szeretnénk, néha megindítani, de mindenképpen a bennünk lévő kép szerint alakítani. Bizony, ha határozott elképzelésünk van a jövőről, akkor ritkán tudsz üzenni nekünk, szólni hozzánk, és ha hiányzik belőlünk az engedelmesség, akkor általad elveszítjük a képességet a nagy ugrásokhoz, a hitvalló szavakhoz is. De azért vagyunk a te színed előtt, mert hisszük, hogyha így igyekvő tökéletlenségünkben utat tévesztenénk is, te elénk küldesz, talán egy szamarat, mint Bálámé volt, amelyik meggátol abban, hogy tovább menjünk azon az úton, ahol angyal áll előttünk. Szeretnénk a holnapba úgy tekinteni, mint ami általad elkészített kényelmes jövő. De mindenképpen úgy tekintünk a holnapba, mint ami általad elkészített biztos jövő. Ha tehát a te akaratod nélkül egyetlen hajszál sem eshetik le a mi fejünkről, akkor tán nyugtalan szívvel, de hitbéli bizonyossággal bízzuk és bízhatjuk rád magunkat. Jöjj hát, és szavak által is vezesd a mi életünket, mutass világosságot, önts belénk bátorságot, és használj nagy erőkkel. Amen. Hallgassátok meg Istennek igét, amelyik írva található a Timóteushoz írt második levél harmadik részében, és olvasom az első 7 verset, épp úgy, ahogy a kalózunk szerint a mai napi igénk előnkbe adja. Timóteus második levelének harmadik részéből az első 7 verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonyokat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Egy verset emelek ki ebből a felolvasott szakaszból, méghozzá az első verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Hogy hát, ha ebből az igéből evangéliumot kéne hirdetni, akkor bizonyára nehéz dolgom van, mert ezek a szavak, amiket felolvastam, Bibliának ez az üzenete, nem szívesen hallott mondatok. Ha nekünk szól, ha személyesen nekünk címzik, akkor inkább elmenekülnénk előle, és könnyebb másokra mutatni, hogy ő az ott, az ilyen, de tőlem távol áll ez. És hogy mégis megteszem, hogy ebben az evangéliumot keresem, ez azért van, és csak azért van, mert igyekszem mindenben meglátni és megtalálni azt, ami számunkra az Isten felé az üdvösség vezető út lenne. Nem evangélium, bár annak látszik ebben a világban sok minden. Nem örömhír, bár annak látszik ebben a világban sok minden. Hogyha valami rontja a közérzetünket, rombolja a viselkedésünket, akkor szeretnénk attól távolabb terülni, és bizonyára vannak olyan ismerőségünk is, akikről azt mondanánk, hogy a mi lelkünket lehúzzák, és bár beszélünk velük, de nehéz beszélni velük. Nehéz, mert amikor egy óra eltelik, akkor rám is átragad az ő szomorúsága, rossz kedve, vagy rosszat látása. És sokkal inkább vágyunk arra a környezetre, ahol a vidámságot látjuk, azt, hogy valaki meglátja a rossz helyzetben is a jót, a kiutat. Szívesebben vagyunk azokkal, akik pozitív gondolkodásúak, és reméljük, vagy éppen tapasztaljuk, hogy róluk pedig a öröm ragad át ránk. Ha választanom lehetne, akkor én is ilyen embereket gyűjtenék magam köré, bár önmagában vidám természetű vagyok, de olyan jó lenne, ha soha senki nem lenne körülöttem szomorú, hanem mindig mindenki velem együtt vidámítaná napjaimat, és mindenben meglátnánk a jót, a legjobbat, a még annál is jobbat. Ha választani lehetne. Mert ez javítaná a lelki állapotomat, és megtanulnám azt, hogy lehet még több örömet találni mindenben. Mert nem mindegy, hogy ugyanabból az ember mit választ ki magának. Ha itt mindannyian felsorolnánk ennek a napnak a történését, akkor nyilván két oldalról közelíthetnénk meg, és elmondhatná mindenki azt, amire panaszkodna könnyebben, hogy éppen azon izgultam idefelé jövet, hogy lemaradok-e a villamosról, de felszálltam, bár akkor a tömeg volt, hogy kényelmetlen volt állnom. Vagy elmondhatnám azt, hogy egyfolytában csörgött a hivatalban a telefon, és nem volt időm semmire, még arra sem, hogy a feleségemmel beszéljek, pedig jól esett volna, és még számtalan ilyen történetem van a máról. Vagy meg lehet közelíteni arról is, hogy miközben a tömegben álltam a villamoson, éppen egy terhes asszony kérdezte meg tőlem, nem állnák-e szívesebben oda-oldalra, mert ott kényelmesebb a biciklimmel a villamoson. Vagy de jó, hogy annyi emberrel beszéltem a hivatalban, mert a feleségemmel majd este is tudok otthon. Szóval többféleképpen lehet ugyanazt megközelíteni. És ha valamiben gyakorolnunk kell magunkat, akkor a szívem szerint inkább az, hogy miért adhatunk hálát. Hogy mi volt a mai napnak az öröme. Attól függetlenül, hogy volt bánata is, de mi volt az öröme? Mert ha dolgunk van az esti imádságban, akkor az egyik az ez lesz, hogy miért adhatsz ma hálát. Sok mindent készít a világ, de amit a világ készít, az nem ok a hálaadásra, hanem valami időleges hangulatjavító eszköz. A világ nem arra készít fel minket, hogy megtanuljunk hálát adni, hanem arra, hogy pillanatnyilag örömet szerezzünk magunknak. És bizonyára már sok felkész volt, akik mind végig mondták, hogy minden hír, minden műsor, minden reklám, minden hirdetés, minden bolt, mind-mind-mind azt kínálja az embernek, hogy az ember hogyan szerezhet magának pillanatnyi örömet. És ha ezen elcsúszik, ha ezen elrontja, akkor válogathat magának olyan pillanatnyi örömöket, aminek rabjává is lehet akár, és végül kifordul. Ez nem örömhír. Ezek a pillanatnyi örömök, ez nem evangélium. Az, ahogy mi törekszünk hálát adni, az valahogyan közelebb van e felé, de még nem az igazi. Egyszerű. Mindenki gondoljon vissza magára, amikor 18 éves volt, érettségi környékén. Milyen vágyai voltak akkor? De jó lenne, ha. És ma, a mai fejjel, a mai gondolkodással, a mai életemben hogyan tekintünk vissza arra a vágyra? Ami reális vágy volt, de ugye ma már azt mondjuk, hogy az nem az igazi, hanem olyan szép 18 éves korú vágy. Szóval az evangélium az ennél sokkal fajsúlyosabb valami. Sokkal nehezebb valami. Mert sok van, ami nem evangélium, bár annak látszik. Sok van, ami nem örömhír, bár annak látszik. És nekünk az kell, ami igazi örömhír. Van evangélium, ami viszont nem látszik annak. Ha a mai napomat majd este végig gondolom úgy, ahogyan kellene, hogy keressem, hogy miért adhatok hálát, akkor törekszem közben arra is, hogy számba vegyem azt, ami elsőnek nem tűnik föl, ami nem úgy néz ki, mint az evangélium. De bizonyára Isten készítette, és ha Isten készítette, akkor hasznomra volt, ha hasznomra volt, akkor lehet evangélium. Szóval végig kell majd gondoljam azt is, hogy mi az, ami nem tűnik evangéliumnak, nem tűnik örömhírnek az én életembe, de pedig az volt, de pedig az volt. És ugye sok olyan van, ami első rátásra, első tapasztalásra nem ébresztett bennünk örömöt, de az évek elmúltával rájuk arra, hogy igen. Ezek közül a legszebb történetem az, amikor egy másik gyülekezetben az Erzsi néni, ott az Erzsi néni, karácsony előtt néhány nappal került templomba. És ő az Erzsi néni, aki rendszeres templomba járó volt, aki el sem tudta képzelni, hogy egy vasárnap kimarad, úgyhogy ő nincs ott. Ő neki elsőnek borzalmas élmény volt az, hogy karácsony környékén kórházba kerül. Beteg és kórházba kerül. És nem tud mozdulni sem. És nem tud elmenni az első istentiszteletre, meg a másikra sem, és nem látja a feldíszített fát, és nincs ott, és nem gyűzsöket, és nem beszélhet, és nem imádkozhat, és nem adakozhat, és nem gondolhat másra. És nekem, aki rá gondolta, nekem is szörnyű élmény volt az Erzsi néni, aki most be van szorítva egy kórházi ágyban. És elmentem a karácsony után meglátogatni őt másnap, hogy vigyek neki úrvacsorát. Jó volt látni őt ott a kórházban. Mert elmondta, hogy tiszteltes úr, amikor bekerültem a kórházba, akkor borzalmas élmény volt, hogy nem lehetek ott. De itt, a kórházban. Az elmúlt 30 évben nem volt olyan csendességem, mint itt. Mert nem zavartak. Mert nem jöttek, mentek az emberek. Mert mindenki igazából elmenekült. Kényelmesen tudtam Bibliát olvasni egész nap. Nem kellett azon járassam az agyamat, hogy mit főzzek, ki jön hozzánk vendégségbe. Hanem egész nap olvashattam a Bibliát, és imádkoztam, és beszélgettem Istennel. Sőt, a kórházi ágyom mellettem fekvővel is beszélgettem, és jó volt. Másként, mint ahogy gondoltam. De jó volt. Jó volt? Ugye, hogy ami elsőre nem úgy tűnik, hogy örömhír, az mégis lehet öröm, hír. Ami elsőnek úgy tűnik, hogy nem evangélium, mert nem annak látszik,
az mégis lehet azzá. Krisztus evangéliumát nem mindenki látta, á nem. Jött és hirdette, hogy azért jöttem, hogy a bűnösök azok bocsánatot nyerjenek. Jöttem, és azért jöttem, hogy aki nyomorult, annak az igáját megkönnyítsem. Jöttem, és azért jöttem, hogy őket meglátogassam, hogy a betegeket meggyógyítsam. És ezt nem mindenki értette, nem mindenki fogadta el. Ez nem mindenki számára volt örömhír. Nem mindenki értette azt, hogy boldogok, akik sírnak. Micsoda fordított mondat. Nem mindenki értette azt, hogy boldogok a szelídek, mert nem úgy képzelték, hogy a szelídek nyerik meg a nagy háborúkat. Nem mindenki értette azt, hogy boldogok az irgalmasok. Samáriai története is nagyon furcsa volt nekik. Nem értették, hogy Krisztus milyen evangéliumot hoz. Még keresztény emberként is gyakorlatoznunk kell azon, hogy kik a boldogok. Nem olyan egyszerű ez, hogy az evangélium az pontosan mit jelent. Tulajdonképpen, ha arra gondolsz, hogy birtokodban van egy evangélium, egy örömhír, egy fajsúlyos üzenet, nem elég. Nem elég, ha ezt tudod. Pedig tudod, de nem elég, ha ezt tudod. Egyáltalán nem elég. Nem elég, hogy neked jó, hanem az egészet valahogy fel kell dolgozni és értelmezni kell. Sőt, ezt az egészet ki kell adnod magadból, mert meg kell mutasd másoknak is, hogy te miért vagy boldog. És nem lehet, hogy nem látszódik rajtad, hogy az evangélium a birtokodban van. Nem lehet. Ha rajtad a világ azt látja, hogy miért adsz ma hálát? Semmiért. Ki akarna közénk tartozni? Ha nem tudod végtelenségig sorolni, hogy Isten hogyan segített rajtad, akkor miért vágyna valaki erre? Ha nem tudod megmagyarázni, hogy az evangélium, az örömhír, a megváltottságod, a kereszt üzenete az miért varázsol mosolyt nem az arcodra, a szívedbe, akkor a többiek miért vágynának erre? Nem elég tehát, hogy tudod. Nem elég tehát, hogy érzed. A másiknak is valahogyan át kell ezt adni. Szóval van evangélium, ami nem annak látszik. De kell, hogy látszódjon. Meg kell mutasd. Mert a Krisztus evangéliuma az nem könnyen értelmezhető. Van evangélium, ami Istennel értelmezhető. Csak. És ide értem a mai napi üzenethez. Ami így kezdődött, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Szóval van evangélium, ami Istennel értelmezhető csak. Máshogyan nem megy. Nem megy. Nem lehet belemagyarázni. Nem lehet beleszuszakolni. Nem lehet átforgatni. Van evangélium, ami csak Istennel értelmezhető. Nehéz idők jönnek, és utána felsorolva, hogy miért, és hogyan, és milyen szörnyű. Hogy lesz ebből evangélium? Egy gyerek számára félelmetes a sötét. Mindannyian voltunk gyerekek, így születtünk. Nem tudom, kinek volt félelme a sötét. Este én gyerekként benyúltam az ágy alá, hogy van-e alatt a kígyó vagy krokodil. Nem volt. Nem voltam biztos benne, de éreztem, hogy nem volt. Nem voltam biztos benne. Leginkább azt szerettem volna, hogyha valamelyik szülőm, anyám vagy apám mellettem alszik, hogy ha mégis kijönne az ágy alá a krokodil vagy a kígyó, akkor rajta keresztül és ő megvéd. Szóval a sötét az a gyermekek számára félelmetes. Félelmetes. De ha a szülő fogja a kezét, akkor ugyanaz a sötét lehet izgalmas. Mert ha a szülő fogja a kezét, akkor a félelem eltűnik. Izgalmas. Nem félelmetes, félelmetes egyedül. Félelmetes nem értelmezve, félelmetes nem tudva, mi lesz ott, félelmetes nem látva messzire, de izgalmas. Ha az, aki nem fél, annak foghatom a kezét. Izgalmas, ha az, aki tudja, hogy mi van ott, az azt mondja, hogy mehetek bátran. Izgalmas, ha az kísér be, aki megvédhet engem bármi elképzelt és valóságos félelmetes dologtól. Szóval, úgy szól az igénk, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mint a sötét a gyerek számára. Ami lehet félelmetes, ha egyedül megy neki az ember, és lehet izgalmas. Nem félelmetesen izgalmas, hanem olyan, amire már vágyik is szinte a gyerek, ha az apa fogja a kezét. Szóval lehet izgalmas, ha Isten fogja a kezemet. Gedeon számára milyen volt szembesülni azzal, hogy 200 emberrel kell legyőznie az ellenséges hatalmas több tízezres hadsereget. Félelmetes. Üvöltöttek a hegy szélén körbe az Úrért és Gedeonért. Nem! Azoknak ott lent, a táborban, a több tízezres seregnek, azoknak volt félelmetes. Mert velük nem volt az Úr. De Gedeon számára, akinek az Úr fogta a kezét, nehéz idő volt ez. Legfeljebb emberként nehezen értelmezhető. Na Isten azt mondja, na akkor egy izgalmas csata. Akkor egy győztes út. Krisztus a kereszt előtt. Ha csak lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Félelmetes. Mert nem imádkozna ilyet, félelmetes. De Istennel győzedelmes, legyen meg a te akaratod. És ő Istenként, az Atyával egyként tudja, hogy ez győzedelmes lesz. És így bár a félelem az elragadná őt attól, hogy a keresztből evangélium legyen, de az engedelmesség mégis oda segít, hogy az egész világnak üdvösséget szerezhet. Izgalmas. Részt venni egy győztes csatában. Még akkor is, az korábban félelmetes. Nehéz idők jönnek. Ez a mai üzenet. És nyilvánvalóan, ha ezt felolvasnám, itt kint az Özsezértéren az aluljáróban, azt hinnénk, hogy idióta proféta. Senki nem hallgatna rám. Végidők jeleit hirdetem. Kis szaká kéne még hozzá, és akkor bőven elsietnének mellettem az emberek. Nehéz idők jönnek. Ez minden ember számára elsőnek félelmetes. Az, aki Isten embereként hallgatja, mi? Ezt az üzenetet, nehéz idők jönnek, és ilyen felsorolása számukra nem félelmetes, hanem izgalmas. Hiszen nem azért mondja ezt Isten, hogy elszaladjunk. Nehéz idők jönnek, futás, ajtó nyitva, mindenki haza, zárja magára otthon a lakást, nem engedünk be senkit, nem nézünk tévét, nem veszünk fel telefont, nehéz idők jönnek, liszt, cukor ott áll a spejzban, nehéz idők jönnek, nem! Isten nem ezt akarja. Nehéz idők jönnek, izgalmas idők jönnek. Azok az idők jönnek, ami mindenki más számára, aki nem fogja Isten kezét, félelmetes, de a te számodra lehetőség, hogy itt, közben, most, a nehéz idők közben, most mutasd meg, hogy Isten merre akar vinni, mit akar veled kezdeni. Ilyen emberekkel lesz teli ez a világ, amiket felsorol. Nincs mondani valók? Dehogy nincs! Bőven van! Egy jó gyereket, az, aki a doktoriára készül, annak mit mondunk? Nem tudunk mit tanítani. Nem tudjuk hová. Mindenben tökéletes, csak nézzük és csodáljuk, de jó neki. De egy gazember gyereket, azt meg lehet mozgatni. Egy lusta gyerekkel meg lehet szeretetni a tanulást, annyi mindent lehet vele csinálni. Nehéz idők jönnek, és az emberek majd ilyen borzalmasak lesznek körülöttünk, és teli vagyunk mondani valóval, hogy hogyan lehet túlélni, hogy kivel érdemes túlélni, hogy mit jelent számunkra a kereszt, hogy én hogyan éltem túl, akkor, amikor nekem volt nehéz, de én itt vagyok, annyi mindent lehetne. Na, ez az evangélium. Az ijesztő igékben. Az, amikor az apa azt mondja a fiának, hogy gyere, megnézzük azt a sötétet. Elkergetünk minden farkas, minden krokodilt, minden kígyót. Legyőzzük és kijövünk, és legközelebb megint bemegyünk és kijövünk. És nekünk Isten ezt mondja, hogy nehéz idők jönnek. Nem azt mondja, hogy fussatok, elpusztultok mind. Hanem nehéz idők jönnek, de közben velünk van. Közben minket bátorít. Közben minket készít fel, közben minket irányít. Feszítsd meg tehát a figyelmedet, mert nehéz idők jönnek. Táguljanak ki a pupillák, hogy lássátok jobban Istent, nyíljanak ki a szívek, hogy érezzétek jobban, mit akar Isten, mert nehéz idők jönnek. És szaporodjon a szívverésed, a pulzusod, mert nehéz idők jönnek, és rengeteg dolog vár ránk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ha Te bátorítasz és lelkesítesz minket, bármilyen nehéz idők jönnek, akkor bizonyára mi is nagy lendülettel tudunk neki feszülni, és épp úgy, mint Péter, szaladunk, hát ő csak néhány lépést a vízen, Krisztus felé. És aztán elsüllyedt, a növekvő félelmében, elhatalmasodó hitetlenségében, ám de akkor is Krisztushoz kiáltott. Segíts rajtam! Nem tudjuk előre megígérni, hogy amikor a nehéz idők jönnek, igazán nehéz idők, akkor mi hogyan fogunk megijedni. De most mindenféleképpen azt érezzük, azt akarjuk érezni, hogy veled mindenre lesz erőm a Krisztusban. Azt akarjuk érezni, hogy ebben a nehéz időkben, ebben sok-sok-sok-sok-sok feladat bizatik ránk. Kérünk hát Istenünk, ha mégis lenne gyengülés pillanata, mégis lenne, amikor elfáradunk, és hiába gyűjtesz oda a fatövében, elaludnánk, ha mégis lenne olyan, amikor bár ígéretik az eső, mi hatszor kimenve sem látjuk a felhőt, csak hetedszerre is egy tenyérnyit. Ha mégis lenne olyan, amikor nem pont úgy élünk, úgy dolgozunk, úgy szólunk, úgy vallunk, úgy éneklünk, úgy imádkozunk, ahogyan Te akarod, hanem kicsit gyengébben, akkor szólj hangosabb szóval. Akkor rázd meg a kezünket, a vállunkat, rázd meg a szívünket. Akkor tárd fel előttünk azokat a titkokat, amelyek a megmaradás bizonyosságáról szólnak. Kérünk hát, Úrunk Istenünk, légy nekünk segítségül, hogy minden világot rémisztő ige minket így bátorítson, erősítsen. Mert ez a dolgunk. Mert ezt bíztad ránk. Mert erre hívtál össze, és az ajtók nyitva épp ezért vannak, hogy oda tudjunk menni másokhoz. Kérünk hát, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.